szikét borzolni a sőstapjakat, és elmegyünk december 22-ére, ugye a sőstapjában a Szent Atya október 25-én Szent Bort püspök ünnepén fogadta, a Szent Atya nem tudja, hogy az van, de én tudom. Ez a Spanon-Halmának meg később az ünnepe, a Szent Bort püspök ünnepe, és október 25-én alatt. Azt is érjük tudni, hogy Szent Bort volt az első magyar író, akinek a nevét tudjuk, bár még latinul írt. De mindig Blankát mondanak be, hogy akkor rádi, hogy Blanka napja van. Sose hallottam, hogy Szent Bort az első magyar író ünnepeig. Október 25-én. Az nekünk magyaroknak illik tudni, hogy a nyitrai nevezéknek az életét jöttem meg annak idején. Na, ez kitérő. A Szent Atya ebben a december 22-i beszédében ő mondottan a kuriális bíborosokkal találkozott és a legközelebb munkatársaival, és igazgatom maga írta meg ezt a beszédét, és nagyon-nagyon mélyen és szépen. A bevezető részben ugye két dologról beszél, ami nem a házasságról szól, illetve mégis arról szól. Egyrészt, mert karácsony előtt vagyunk, például karácsonyi köszöntéseket fogadott, beszél a megtestesülésnek a titkáról. A megtestesülésnek a titkáról, és egy egyházképet mond ki. Ez a kettő elméleti dolog, és utána következnek az a 15 betegsége, a betegség lehetősége, amit ti is meg tudtok teremteni, ha akarjátok, de jobb, ha nem teremtitek meg, azért beszélünk róla. Na, szóval nagyon tetszik az, igen, szerint, hogyha akárhányszor olvastam a karácsony titkáról, nagyon jó nyelven közelíti meg a karácsony titkát, a megtestesülésnek a titkát. Azt mondja, a megtestesülés Isten eseménye, aki emberré lesz, hogy üdvözítse az embereket. Isten eseménye a megtestesülés. Én először ezzel a kifejezéssel Benedek pápának találkoztam, meg a Fölcsúra című interjú kötetében azt mondja, hogy hit az egy esemény. És így folytatja tovább, az esemény nem az, hogy mi megyünk az Isten fele, az Isten jön felénk. Ezt a mondat sokszor mondhatom talán már itt is, a házasság épít esemény, kedveseim. Az esemény nem az, hogy te mégy a párod fele, de párod jön feléd. Ezt vegyétek észre. Ezt vegyétek észre. Az esemény nem az, hogy te mész felé, üljön felé. Szóval az egész hitélet, az egész, én a házasság is itt látom, a házasság is az egy szóval szent zarándoklat, mondja a pápa valóban, ez is a könyv még egyszer, és az esemény az, hogy a másik jön felé. Ha ezt tudjuk észrevenni, akár Istennél, akár a páromnál, akkor nem fáradtok el. Szóval a házasság is viszont szeretet. A hitünk is válasz Isten megelőző szeretetére. Mi a faragoszi módon gondolkodunk, mindig valamit várunk azért, mert elmegyünk a templomba. Az Isten tette azért, hogy elmegyünk a templomba. Elő. Tehát a megtestesülésben Isten lép az ember felé, és egy esemény. Aztán a másik, amit mond, Isten szeretetének megnyilvánulása, Isten nem korlátozódik arra, hogy valamit adjon nekünk, valamilyen üzenetet, valamiféle hírnököket küldjön, hanem önmagát adja. Kedveseim, Isten nem korlátozódik arra, hogy valamit adjon nekünk, hanem önmagát adja. Kedvesek, figyeljetek arra, sokszor a házasság úgy gondoljátok, hogy ezt is odaadtam neki, ezt is megtettem neki, és mit akar még? Téged. Tehát Isten nem valamit ad, hanem önmagát adja. Mindig megyetek vissza a házasságon ide. Mindig megyetek vissza ide. Nem azt várja a párod, persze, hogy megteszed érte, amit kell. De nem a dolgokat várja, hanem téged vár. Figyelj a pici gyereket, amikor játszik, ott ad neki még egy játékot, csak eldobja. És oda bújik hozzád. Mert ő téged vágy. Nem a dolgot. És mi felnőttek épp így vagyunk. És a karácsony titka lesz, hogy az Isten, tehát lép felénk, megelőző szeretettel, és nem valamit ad, nem hírnököt küld. Az elriasztó képen az, amit mondta valaki, hogy munkahelyen egy dolgozik a fél feleség, másik szemben ülnek a kompjúter előtt, és e-mailre leveznek egymással. Üzenetek egymással. Nem a legszerencsésebb. Nem valamit vár a másik, nem üzenetet vár, téged vár. Önmagát adni magát az Isten. Isten misztériuma ez, aki magára veszi emberi létfeltételeinket, bűneinket, hogy kiiratkoztassa Istent. Magára veszi emberi létfeltételeinket. Ugye az egyetlen az egyik legnehezebb, legfájdalmasabb temetése volt, és ott éltem meg éppen Karácsony nyolcadában, temettem egy 6 hónapos magzatot. Tehát még megszületett az édes, meghalt az édesanyám éhében, nem is volt még 6 hónapos se. És a szülők ragasztottak az, hogy eltemetik. És Karácsony 6-20 szentét másodnak, talán 30-án temettem, decemberben. És én akkor értettem legmélyebben, hogy mi az, hogy Jézus minden lét állapotta hasznosult. Még a magzati lét állapottam is. Szóval így állnának ügyügyen is koporsónál, az más. Karácsony nyolcadában. Bózasztó fájdalmas a szülőknek. De ez a megtestesülés. Tudjátok, nincs a léteteknek, létünknek, olyan állapota, amit Jézus nevet volna magára. Jézus az Isten. A pici magzatnak is a lézit magára vette. Nyilván nem lehet megkeresztelni, de az emberi vértosága meg volt neki. Tehát esemény a megtestesülés arra hív bennünket, hogy nem valamit adunk magunkból, hanem önmagunkat adjuk a házasságban. Minden létállapozó, léthelyzetet magára veszem egy testesébe az Isten. Aztán a lényeg azt mondja, tehát magára vesz minden létállapozó, hogy kinyilatkoztassa Isteni életét, végtelen kegyelmét és ingyenes megbocsátását. Ez találkozás Istennel, aki a betlenül való szegénységében születik, hogy megtanítsa az alázott hatalmát. Nem a választott emberek fogadják be, hanem a szegények, az egyszerűek. Tehát Pál apostol is mondja, hogy nem sok közöttük a nagy, az előkelő. Tanítsa. Kicsik vagyunk. Kicsit fogadták be ott így Betlehembe. Meg akarok hozzá belemenni, egy gyönyörű katekézis van erről, hogy a Szent Családnak az első vonása az, hogy befogad. Tehát a házasság az befogadás. Egymás befogadása, ugye ennek a kifejezés a házas élet maga is, egymás befogadása és az élet befogadása. És ahol van befogadás, ott tud növekedni az élet. Tehát a ti befogadó egy másfele elsőkelésen magatartásán keresztül alakul egy olyan millió, ahol a gyermek pedig növekedett korban, bölcsességben, kedvességben, Isten és az emberek előtt. Ez a befogadás. Van egy ilyen kitételben a beszédnek az elején a Szent Atya részéről, azt mondja ott a munkatársai felé, hogy személyek vagytok, nem számok számomra. Szóval, amikor telítetek, akkor számokba gondolkodunk. Mindenkinek van telítége kész. És néha, néha beleesünk abba a hibába, talán egy házasságból is, nem vagyok házas ember, de azért is rejtem, hogy van egy ilyen kísérlet is, mikor számmá válik a családtag. Állj fehér, nem tudom kitenni reggel induláskor. Szerintem, hogy elkezdett számolni, és már csak szám van, minden darabot ledolgoztál. Azért, tudjátok, mindegyik munkadarabotok, amit mi perenkáztak, akik kísérleteket írtunk, szóval nem munkadarab, hanem személy, Isten képmása, Isten ikonja. Tudjátok, ez az ikon, szóval sokkal nagyobb súlya van, maga a házasság is ikon, mint egy képmás. Isten ikonja, mindegyik ember, és ti a házasságotokban is. Ha van köztük görögkatolikus, akkor tudjátok, hogy az ikon az sokkal közelebb áll a görögkatolikusnál, mint nálunk a szent kép. A hasonlít az oltári szentséghez, a megjelenítő kép. És a családtag az ikon, minden egyes gyereket, a fia is. És a új fia akkor is, a férjed, a feleség is, akkor is. Isten ikonja, személy. És azután a Szent Atya még mindig bevezetőben, úgyhogy biztos lehet, hogy hosszabb beszélek és megihezhetetlen, de nem baj. Egy egyház képet vázolt fel, hogy ott a bíboros atyáknak beszél, és miért konkrétan rászól arról kezdett beszélni, hogy milyen betegségei tudnak lenni a keresztény embernek, még beszél az egyházképről, és azt mondja, 12. Pius pápának az egyházképét idézi, az egyház Krisztus misztikus teste, mondja, hogy Szent Pál mondja, a test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja mégis egy test, így Krisztus is. Ebben az értelemben a II. Vatikáni zsinat emlékeztet rá, hogy Krisztus misztikus testének építésénél is érvényesül a tagoknak és a feladatoknak a különbözősége. Egy a lélek, aki sokféle ajándékára, a maga gazdagsága és a szolgálatok szükségletei szerint osztja szét az egyház javára. Tehát Krisztus és az egyház a teljes Krisztus, a totus Krisztus, az egyház egy Krisztussal. Mondom magyarul. Köszönöm. Tehát ugye arról beszéltem, hogy amikor a kis üntjövő gyerekeket megkeresztelték, akkor ők ugye a Szentlélek erejében, a keresztség szentsége által egy lett a fiúval Krisztussal. És a fiú keresztül egész Szent Háromsággal. De mert a fiú, Jézus, az az egyház is. Ezért, amikor megkeresztelték a picit, akkor ő egyé vált az egész egyházzal. Tehát ő belegondol mostanában, hogy milyen tudatlanság volt a diktatúra ideje alatt, ma is megvan, csak nem tudni most annyira elő. Amikor azzal is, hogy vagy keresztül, vagy névadó. Névadban hozottak valami pénzt is, még utalékba, hogy oda vigyék a gyereket, meg neked. És az átlag polgárnak mindegy volt. Ahhoz azért lesz passzítottál. És vitték névadra, mert adtak még 500 forintot is hozzá. Az önkormányzatoktól, tanácsokatokból. Tehát a butaság, tehát a keresség, az nem egy ilyen megint aperitív a gyerek megünneplése előtt, hanem szentség, ami egyé tesz Krisztussal, és egyé tesz az egyházzal, az ő testével. Nem lehet, hogy Krisztussal találkozni a fővel, hogy ne legyek egy az ő testével. És a keresztség által az egyház az nem egy organizált szociológiai jelenség csupán, van hierarchikus vezetés. Hanem az egyház az egy organikus egység, egység Krisztussal a fővel, mindnyájunk részéről, és az ő testével. Tehát személy szerint Krisztussal és az egyházzal. Nem lehet Krisztussal találkozni, úgyhogy ne találkozok az ő testével. Ti már nem igen emlékeztek rá, hogy is kevés, amit közöttetek. Ugye ott a 70-es években a divat szlogen, hogy Krisztus igen, egyház nem. Próbálták szembefordítani. Pedig ma is van még ilyen buta beszéd, de aki tudja, ki a Jézus Krisztus, az nem tudja ezt így szétválasztani. Na, az egész, ami ez nekünk közünk lehet, amikor a házasság szentségét kiszolgáltatok egymásnak, nagyon hasonlít a szentségkiszolgáltás a kerességhez. Ti, akik már egyenként, fiú és lány is, Krisztushoz és az egyházához tartoztatók, ketten egy lesztetek ott az oltár a szentségkiszolgáltás által, akkor ketten egyként az egyház tagja is lettetek. Egy test lettetek egymással és az egész egyházzal. És most nem megyek ebben mélyebben bele, de lehet, hogy unalmas, mert látszik, semmit nem ad hozzá az életünkhöz. Az ilyenfajta mondatok. De azért valahol tudjátok, hogy nem csak mint egy fiziológiáson tartoztok egymáshoz a szülelés által, hanem sokkal mélyebb egység is van férj és feleség között, és az egésznek az egyházzal. Tehát a ti kapcsolatokra is igaz, hogy a test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja mégis egy test. Valójában összetartozunk, tehát nem csak azért, mert egy mozgalomhoz tartoztunk, egy házasságmegyütő mozgalomhoz a Mécshez, hanem mert megkereszteltek vagytok, és a házasság szentségét kiszolgáltatok egymásnak, egy mély ontológiai egység van kettőtök között, az egész között, és a Mécs az csak egy vonulata, ami ezt az objektív egységet próbálja segíteni, megtapasztalhatóvá tenni. Tehát az, hogy objektíve egy test vagyunk, azt mondja a Szent Atya, ebből következik az, hogy feladatunk, hogy koordináltan, hatékonyan, építő és fegyelmezett és példaadó módon együtt munkálkodjunk. Minden nehézség, kulturális különbözőség ellenére is. Tehát akár néztek a házasságban is, azért most ma már kulturális különbségek vannak. Minden házasságban azt gondolom. Tehát belegondolom szüleim házasságában, egy utcán voltak odébb egymástól, anyám a nagynénének a barátnője volt, ugye apám egy utcában odébb lukkolt. Ugyanaz a paraszt nevelés kapta mind a kettő. Én nem mehettem a anyámhoz oda, úgyhogy a Jóska miért csinálja. A Jóska ugyanazt csinálta, mint én. Egy kultúra voltak, a legszorosabban. Szoros mintával könnyű volt nekik. Csak a karakterbéli különbséget kellett nekik ízét megviselni. Jött hozzám egy fiatal ember, pár hét ezelőtt, aki egy dominikai kislány jól keveredett össze. És hát szenvednek egymást tisztességesen. Ez a két földrész. Magyar fiú, egy dominikai kislány. Jó hangzik. De ez a két kultúrát házasít össze. Még nehezebb a tiédek. De valójában mindjárt különböző mintán, szóval a szüleim még egy mintának a mentén. Nevelődtek, öltöztek össze, még engem is úgy neveltek, hogy őket nevelték, nem tudta azok hibázni abba. Olyan beléjük volt égve a minta, elmegy után vételi. Szóval sok, tehát nektek ebből a két kultúrából, ebből a két nagy különbözőségből kéne fabrikáltak a házasság testet, a, most így mondom, Mécs mozgalmat, és ebből kéne egy egyházat csinálni, egy test. különböző tagokból. Ez az életnek a küzdelme. Mindjárt jutok én. Ja, ez a Krisztus kép, megtestesülés kép és az egyház kép, ezek nem fölöslegesek, most aránylag sokat folytottam el a témára, ebből a hosszú beszédből, de azért szívesen mondtam ezt el, hogy ezeket hallanunk, én azt gondolom, hogy tudjuk, hogy mit teszünk. És igazán mi a házasság? Ez a megtestesülés, ez a modellje, amit próbáltam mondani, önmagát adja. Ez semmi. És befogadás elvisztem, mint a Mária József részéről is, meg a Betlemiek részéről is. Ja, ez izgalmas kérdések. Na, ezek után azt mondja Szent, hogy tehát egy dinamikus test vagyunk, nem élhetünk anélkül, hogy ne táplálkozzunk, és hogy ne ápolja magát ez a test. Azt mondja, hogy leginkább, ez a házasság szentsége is igaz, azt mondja, akkor tud élő lenni ez a test, ha egyenként tagjaiban a szőlőn vesző szőlőtő igazságát éljük. Köszönjük! Vegyük ezt, az János 15-ről van szó. Én meg a szőlő, ti a szőlő vesző. Ez még a házasságban is igaz, hogy az egyház egysége akkor tud épülni, hogyha egy vagyunk mindegyikünk a Krisztussal. A ti házasságotok egysége, a szentségi házasság egysége, akkor épül igazán, ha eukarisztikus közösségben is vagytok egymással. Tehát ha férj, feleség egyformán az élő Krisztusban léteztek. Tehát azért a házasság szentsége az több az, hogy szimpatikusabb, mint egymás számára. Van, amikor nem vagytok szerint egymás számára szimpatikusabb. És akkor is egy vagyunk a Krisztusban. Tehát a szentségi élet nagyon nehéz van papotán gyuntatáshoz is. De ne engedjétek el a gyónásnak az áldozást, a közös szemlőség. Szóval kell ez, hogy igaz egységben legyetek egymással. Nem csak egy ilyen konvencionális polgári egységben. Egy sajátos ízet tud lenni az egységnek, aki nem teszi még, nem baj, csak ne engedje el gondolatba. Legalább a vágy legyen meg bennünk, hogy így is szeretnénk együtt lenni. Egyetlen. Azt mondja, ha a testi organikus egység, akár az egyház, akár a házasság szentsége, ugye család egyház vagytok, akkor táplálni kell ezt a testet. És a legfőbb tápláléka ennek az egységnek maga az eukarisztia, az élő Krisztus. Az élő Krisztusban éltek és belőle éltek, akkor a ti egységetek, az egy megújuló egység. Valahányszor áldoztok, újul bennetek a házasság szentsége is. Az Istennel való élő kapcsolat táplálja és megerősíti az egymással való egységünket is. Ez még a házasságban is így van. Ezek után a Szent Atya azt mondja, hogy az egy testben, ha nagyon sok a beteg sejt, akkor bomlik a test. Az egész test beteg. És azt mondja, hogy a régiek, az egyházatyát, a sivatagi atyát időnként összegyűjtötték a bűnkatalógust, hogy egy remete milyen bűnöket tud elkövetni. Azt mondja, engedjétek meg, mondja a bíboros testvéreinek, engedjétek meg, hogy egy ilyen bűnkatalógust összeállítsak a Vatikán iráti szemlélővel, és azt gondolom, hogy ez a bűnkatalógus, amit a Szent Atya összeállít, betegségkatalógus, ez minden házasságnak is jól eltart. Szóval a megelőzés szégyenről gondolom, nem arra, hogy belétek magyarázni, ez is megmondom, az is megvan. Tényleg öt ilyen betegséget kéne most lehet, ősorban. Sok türelmet kívánok magamhoz. Az első betegség, úgy érezzük, hogy halhatatlanok, nélkülözhetetlenek vagyunk. Egy házasság is borzasztó nehéz. Hogy valamennyi úgy érzi, hogy ő nélkül semmi sem megy. Azt mondja a Szent Atya, egy szokványos temető látogatás segíthet abban, hogy lássuk annyi szegény nevét, akik közül néhány után azt hitték, hogy halhatatlanok és nélkülözhetetlenek. Ja, tehát kedvesek, nézzetek szemben önmagatokkal, hogy nem néztek. Van a kedves mese, viszont a velén ugye hanyat fekszik, és kérdezik tőled a többi velén, hogy miért fekszél hanyat. Aztán én tartom az eget, mondja a velén, és jön arra, hogy vadász belül a levegőben, a velén fölöbben, és az én nem szabad le. Szóval azért, mert nézzek minden házasság, hogy mondjam, minden házasság, az minden egymás kiegészítik. Egyedülnek van valami kéretlen nagy hiány valamiben, másnak éppen az eleje. De aki erős korban, az még máshogy gyenge. Lássátok ezt meg egymásból. Ne kiáltsátok ki magatokat nélkülözhetetlennek. Amiben azok vagytok, de kölcsönösen. Tehát az első betegség, a nélkülözhetetlenség betegsége, egyfajta nácizmus. Így mondja, ez nácizmusból fakad, amely szenvedélyesen szemléli saját képmását, és nem látja meg Isten képmását a másik arcán, különös tekintettel a gyengébekre és a szükséges szenvedőkre. Ennek a járványnak az ellenszere, tessék figyelni, az a kegyelem, hogy bűnösnek tudjuk magunkat, és teljes szívünkből mondjuk, haszontalan szolgák vagyunk, nem tettünk többet, mint ami a kötelességünk. Ez a narcizmusunkból fakadó, önmagunk nélkülözhetetlennek tekintő betegség. Mindenünket megkísérthet. Amikor a másiknak a gyengesége mögött nem tudod meglátni az Isten képmásiságát. A másik a martalizmus betegsége. Próbáld leírni, ez a szó az ismerje, nekem is az volt. A Márta szóból számoztatja a Szent Atya. Ugye, Márta sok mindenre törősz, sok minden nyugtalanít. Ez a martalizmus. Vagyis a túlzott tevékenység. Azokról van szó, akik elmerülnek a munkába, elkerülhetetlenül elhanyagolva a jobbik részt, azt, hogy Jézus lábához üljenek. Ez Jézus arra szólítja fel őket, pihenjetek egy kicsit. Mert ha elhanyagoljuk a szükséges pihenést, ez túlterheltséget, idegességet eredményez. A pihenés ideje annak a személynek, aki véghez vitte küldetését, szükséges, kötelességszerű, komolyan kell vennünk, időt kell töltenünk egy családtagunkkal, tiszteletbe kell tartanunk a szabadságát, mint a testi és lelki föltörlődés pillanatát, meg kell tanulnunk a prédikátornak az igazát, mindennek megvan a maga ideje. Tehát a martalizmus, amikor elhanyagoljuk a csendet. A kettőtör csendjét, a vertikális irányú csendet, Istennek a csendjét. Tehát le kell ülni egymás lábához, le kell ülnünk az Isten lábához. Legyen csendje a házasságnak. Kettesbe lenni. Ez kötelességszerű feladatunk, mondja a Szentetről. Pihenés is testvérei. Szóval bizonyos kiégésnek a veszélye. Vigyázzunk erre. Hajt az élet diktál, de ezt tudatosan meg kell tudni állni. Tehát a második betegség a martalizmus betegsége. A következő betegség a spirituális megkövesedés betegsége. Vagyis azokról van szó, akinek kőből van a szívük, és kemény nyakúak. Akik útközben elveszítik a belső békét, az elevenséget, a merészséget, itt ugye irodistákhoz beszél, és papírok alá bújva ügyirat gépezetté válnak. Már nem Isten emberei. Elveszítették az emberi érzékenységet. Tehát a megkövesedés betegsége, itt azt hiszem, hogy azt lehetne megfogalmazni kinek, félnek, feleségnek egyaránt, hogy miből gépüljök el. Tehát mik a meneküléseim, sok házasságot hallgathatok. És látom ezeket a mesterkedéseket, hogyan el tudunk bújni egymás előtt. Marha elfoglaltnak adva magamat, vagy nem tudom minek. És a másik még el is hiszi. És még sajnál is. Mert már előre bújkálsz. Elveszik az emberség. Aztán szükséges emberi érzékenység. Azt mondja, a belső béke, az elevenség és a merészség. És a szív idővel után megkeményedik. Úgy az a lelkület legyen bennetek, idézi a Szent Atya a Filippi 2:4-et, ami Jézus Krisztusban megvolt. És szóval alakult, hogy meg kivestette önmagát. Tehát ez a szív megkeményedésének a betegsége. Elbújok a párom előtt. A következő. Ez hasonlít ehhez. A túlzott tervezés és funkcionalizmus betegsége. De arról van szó, csak már rövidebben fogom, hogy azt mondja a Szent Atya, hogy meg kell tervezni mindent. Legyen tervünk. Nem adhok jelleggel élni. De azt mondja, előfordulhat, hogy tervet el kell engedni. Ezekre túl feszekedni, nem egy házasságból. És a férfi ember eltervezi, struktúrálva gondolkodik, női intuus még fél tibát belőlek a tervbe. A szegény férfi nem tudja átrendezni, ugye a funkciót. Nem tudja átrendezni. És akkor bajban van. Ez az örök birkózása a házasságban, a férfinek a tervszerűsége és a nőnek az intuíciója. Azt mondja a Szent Atya, szépen fogalmazza, mint én most mondtam, azt mondja, hogy szükséges, hogy mindent jól előkészítsünk. De anélkül, hogy engednénk a kísértésnek, és be akarnánk zárni, irányítani akarnánk a Szentlélek szabadságát, amely mindig nagyobb és nagy lelkű minden emberi tervezésnél. Azért kapjuk el ezt a betegséget, mert mindig, tessék figyelni, mert mindig könnyebb és kényelmesebb belesüppedni saját statikus és változatlan álláspontjaiba. Valójában az egyház olyan mértékben hűséges a Szentlélekhez, amennyiben nem igényli, hogy manipulálja a Szent Lelket. Tehát ugye ez a megállapodottság, a tervezettségnek a veszélye, abból fakad, hogy a statikus biztonságot jobban szeretjük, mint a dinamikus. A Szent Lélek mindig újít, frissít. Tehát ez a tervezés és az újság ütközése. Ezt mondja a túlzott tervezés betegségének. Következő, a rossz együttműködés betegsége. Amikor a tagok elveszítik az egymás közötti szeretett közösséget, a test megszűnik harmonikusan működni, nélkülözi a mértékletességet, olyan zenekarrá válik, amely zajt produkál, mert tagjai nem működnek együtt, és nem érik meg a szeretett közösséget. Amikor láb azt mondja a karnak, nincs szüksége rá, szükségem rá. Kéz a fejnek, én parancsolok. És készített válni. Tehát mindjárt voltunk már a zenekari próbateremben, és a fűsiketi tüntetni hangolja a zenszer számát, nem a legkellemesebb. Egy hangversenyt jobb hallgatni. Szóval a házasság is, amikor egymással szemben vívtok, és tényleg azt mondja a kéz a fején, a lábam, hogy nincs rá szüksége. Most fordítva. Tehát az nem együttműködés betegsége, rossz együttműködés betegsége. A következő, ez is ifjú házasok vagy, ha soha hittem, de igaz tud lenni, így mondja a Szent Atya, létezik a spirituális Alzheimer-kor, amikor az elejére mindjárt, amikor elfelejti a házasság az első szeretetét. Honnan nem tudhatok? És mi történik ilyenkor? Azt mondja, a spirituális képesség progresszív hanyatlásáról van szó, tehát fejlődő hanyatlás, progresszív hanyatlás, amilyen Szentlélek elképzelésében, amely kisebb-nagyobb időn elteltével súlyos fogyatékosságot okoz a személynek, ami képtelenné válik bármilyen önálló tevékenység végzésére, teljes függőségi állapotban él saját, gyakran képzeltbeli szereteitől. Azoknál a személyeknél látjuk ezt, akik elveszítik az Úrral való találkozás emlékezetét. Tehát a saját rögeszmékét kezdenek élni. Tehát a lelki Alzheimer-kor. Amikor ismeri az Alzheimer-kor, és aki bemagyarázza magának, hogy most mi van. Semmi közön nincs a valósághoz. Amikor eltűnik az első szeretet, amikor nincsen kettőtökött találkozás. Csak vádoljátok egymást kostobaságokkal. Szellemi Alzheimer-kor. Következő. A versengés és önteltség betegsége. Ez a betegség hamis férfiakká és nőkké tesz bennünket. Hamis miszticizmushoz és pietizmushoz vezet. A versengés, mert én csinálok mindent. De soha sem veszed ezt észre. Ez a hatalmi harc. Tehát a verseny is mindenhol tud alakulni, minden házasságban. Az egzisztenciális kizofrénia betegsége. azoknak a betegsége, akik kettős életet élnek. A középszerű és progresszív spirituális kiüresedés tipikus álszentségének a gyümölcse. Jó összegített a szavakat. Tehát a progresszív spirituális kiüresedés, középszerű lelkiség. Ezt az űrt semmiféle diploma vagy akadémiai titulus nem tudja betölteni. Az a kiüresedés felszínesség, a kapcsolat felszínessé válik. És tulajdonképpen állászokat, elkezdünk viselkedni egymás felé. Úgy éppen most azt az állászat teszem föl, hogy most tényleg a jó feleség, a jó fér, akkor az működik. Szóval elfelejtem fűteni ezt az állászat, és akkor egészen más vagy. Skizofrénia. Ez szokott bennem lenni, és azt szokott beszélni elő, hogy végén tanulmányt valakint bennem, hogy apa, hányféle módon tud viselkedni. Mondjuk a cégnél, mint vezető, aztán a cégnél, mikor vállalati összetartás van, aztán elmegy a gyerekének a szülő érdekezetére, milyen arcot visel, a gyerekkel őt viseli az arcot, nem is skizofrénia. A tudatosodásnak a csimból a szója. És hogy a feleségével viselkedik. Hányszor ez a fájdalmas módon, hogy hallom a telefonban valakivel beszélni, egészen másként beszél velem, mint velem. Hány ilyen fájdalom van? A bőrbeszűrűség, a zúgolódás, a begykálkodás betegsége. Erről a betegségről már annyiszor szóltam, de nem elégszem, mondja a pápa. Súlyos betegség, ami egyszerűen csak úgy kezdődik, talán, hogy váltunk két szót, és hatalmukba kerítjük a másik személyét. Konkoly hintővé válunk ilyenkor. De sátán hogy teszi. Hidegvér gyilkosokká tudunk válni ilyenkor. A gyáva személyek betegsége, akiknek nincs bátorságuk ahhoz, hogy nyíltan beszéljenek, ezért az illető hátam mögött beszélnek. Így házasságos el tud fordulni. Tehát amikor nem olyan normális egészségű kapcsolat, hogy szemtől szemben elmondjátok, hogy mi a bajotok. És akkor elmentek haza anyukához panaszkodni, amikor még rászent, hogy ezt már láttam, akkor kurva voltatok egymásnak. És megerősítő lehet a szembeállás. Szóval azért mennek pihetek, hogy hazamennek az anyukához panaszkodni a házastárstól. Mert anyukának az akkor, hogy melléd álljon. És akkor azért neked van igazat. Egymásra. Nyomtatni már mondjátok ki a bajotokat, valakinek ki kell mondani, nagyon őszinte. Barátnál, barátnál, barátnál és párnál. De szokták mondani, hányszor, amit valaki házasság feszültségben van, ilyen vagy olyan abból, csak úgy hozzam, hogy menjünk el a paphoz vagy mutatónkhoz. Minek? És nekünk kell megoldani. Szóval, mikor ilyen helyzetben elmegy valakihez, hogy lelki vezetnek tekintetek, de ehhez nem muszáj kapnod lennie, akkor elmész, mert az a kimondjátok egy idegen előtt a problémát, az a probléma normális ügyetővé lesz. Még magatokban föl tudnak jutni. Tehát ez nem egy kárkodás. De hogy örökké másoknak mondd el, mi a baj a pároddal, az nem jó. Ez az a felület, és akkor melléd áll, mint a már is melléd állnak, és akkor csak távol kerülünk egymástól. Tehát keresélyem azt a csendes pillanatot, hogy meg tudjátok egymásról beszélni. Van egy feleségem, aki azt mondta, hogy fölírjam, hogy jó, ha fölírjam, mi a baj a férjével, és akkor nagyon jó a kapcsolat mondja, akkor előveszi a sajszidváját. És utána végül lesz a kapcsolat. Nem rosszabb. Tehát kinek minden házasságot más és más metodus jön be, nincs erre kaptafa, de az biztos, hogy túl sokáig nem szabad hordozni ilyen sebeket, sérüléseket. Ki kell beszélni, el kell menni hosszabb időre egymással, és akkor nem csak a rosszabb gondot kell, de más is mondani. Tehát a plegykálkodás betegsége, az nem gyógyítja a házasságot. A kemény szavakat hadd idézem, hidegvérű gyilkos van, amikor konkoly hintő vagy. Következő. Így mondja itt a Szent Atya, a főnökök istenítésének a betegsége, ez két felé mutathat. Tehát arról beszél a Szent Atya, hogy mikor valaki fölfele hizeleg, de mondja, hogy előfordulhat, hogy a főnök hizeleg lefele. Ő maga látja, hogy a munkatársait. Ez házasságban, családi reláció hogy néz ki? Amikor meghunyászkodunk egymás fele, nem mondjuk ki a bajt, mi most az előbb mi ez, és eljátszuk a semmi bajt, lefele pedig, és én nagyon bősnek kell lenni, amikor gyerekeiteknek nem veritek kimondani a látástokat, a különböztetésteket, hogy ez bűn és rossz, nehogy elveszítsétek a kényeit a gyereknek. Különösen, ha a kettőtök kapcsolata nem stabil, akkor nagyon könnyen előfordul, hogy gyereknek elkezdesz hizelegni, majdnem szeretettel szereted, mert belé akarsz kapaszkodni, és nem egymásba kapaszkodtok. Nagyon nagy kísértés, de akár fölfele, akár lefele hizelgés. Érthető hiszem. Ez a hizelgésnél akár egymás fele, akár lefele, a felintő gyerekünk van szó, azt mondja a Szent, hogy olyan személyek ezek, akik úgy érik meg a szolgálatot, kizárólag arra gondolnak, mit kaphatnak érte, nem arra, hogy mit kell adnunk. Tehát a hizelgéseknél, mondom, gyerek felé is előfordulhat, nem azon gondolkodsz, mit adhatsz, hanem mit kaphatsz majd. A mások iránti közöny betegsége, amikor mindenki csak saját magára gondol, és elveszíti az emberi kapcsolatok őszinteségét, melegségét. Amikor a tapasztalatod nem adja át ismereteit kevésbé tapasztalt társának, amikor megtartasz magadnak egy információt, amely, ha megosztanád, pozitív irányba mozdíthatná a család életét. Most így mondom. Nagyon sokszor előző volt, hogy csak fáradtságból, figyelmetlenségből. Hogy nem osszátok meg az információkat. És belemegy az egyik vagy a másik intézett dolgokat, mert régen el van intézve. Sokféle arca van ennek a nem megosztásnak. Tehát akkor technikai szinten se történik a megosztás, hát a lelki-szellemi síkon, amit a mi is szolgálmaz a belső kommunikáció, így is előfordulhat. Tehát amikor egy átkotásunk egymás között, nincs megosztás. A másik kedveseim, a mások iránt gyazgók, a gyászos arckifejezés betegsége. Azokról a mogorva, barátságtalan emberekről van szó, akik azt hiszik, ahhoz, hogy komolyak legyünk, be kell föstenünk az arcunkat mélabúval, szigorral, és a többieket, főleg akiket alsó rendben tekintünk, melegséggel, keményen, arrogánsan kell kezelni. Valójában a teatrális komolyság és a mentő pesszimizmus gyakran a félelem és az ős önbizalom hiányának a jelei. Hihetesek, tehát egy házasságban úgyse könnyű. Ez a gyászos az kifejezés. Mindig azt szoktam mondani, hogy lehúzzuk egymást, vagy fölemeljük egymást. Tessék erre vigyázni. Tehát mindig millapúval közelítesz a házastársadhoz, akkor lehúzod őt is. Szóval ez nagyon fontos, hogy tudjuk egymást fölemelni. Hogy szépet mondani, pozitívat mondani egymásnak. Nem mindig csak kárpulni egymást. Legyen pozitív szavatok egymáshoz. Most most is volt egy megállapodó valaki, hogy egy héten át csak jót tettek fel egymásnak. Mindig csak rosszat mondjuk egymásnak. Mindig letelepjük egymást. Az mindjárt készen van. Tehát nem lehúzzuk, hanem fölemeljük egymásnak. Tehát nem mélapúval járkálunk. A másik a felhalmozás betegsége, ez tehát nem fenyeget annyira benneteket. Azt mondja ez a Szentatya, hogy a halottinknek nincsen zsebe. Tehát semmit sem vehetünk magunkkal. Most hallottam valakiről, a falusi emberről azt, hogy hatalmas házat építettek, van még egyet is, hogy gyerekek oda fognak tudni lakni. Egyik sem ő lakni. És laknak a tolik, hogy falusi parkasített, és az illető a nagy építő, aki minden gyerek között tudom egy házat, ők laknak egy kis piskóba, az öreget megjussott dömbölfogó iskolban. Szóval az eszetlen gazdálkodás. Amikor infarktusba hajtjátok magatokat, tönkremény valójában a házasság is, mert hajtjátok. Ugye a Ferenc pápa mondja ezt egy beszédében, hogy az anyagiaknak az a természet, hogy mindegy kevés hiány, mi ennyi kéne csak hozzá. És ezért üstöntek egymást. Vigyázzunk erre, mértéktartás. A félhalmozás nem kétel vagyok benneket, de azért a szükségeset, a nélkülözhetetlen, tudjátok megkülönböztetni, akkor elkezdődik a halmozás már. Ugye van egy gyönyörű katekézis a teremtésről, a világon katekézisben is azt mondja, hogy az Isten teremt valamit, és látta Isten, hogy húzat alkotott jó, mint egy magából beszél az Isten. Ez jó sikerült. Az Isten egy szemléli a saját teremtését. És azt mondja ez a katekézis, hogy vigyáznunk kell arra, a házasokhoz szól, hogy a mű, amit létrehozunk, ne némítse el a házasságot. Tehát mint az Isten önmagával is beszél, értékeli azt, ami történt. Sokszor hajtotok, de az egymás értékelése, az önmagatok helyes értékelése elmarad. Ez a halmozástalan házasságban. A zárt körök betegsége, mondja ezt a betegséget a Szentatya, ugye ezt a házasságban nehezen alkalmazható, bár tudjátok, azért a két rokonság, a együttöknek a másodok fölmenői, meg oldalágai, itt néha azért tudunk igazságtalanok lenni. Ezek sem sokszor megtalálszok, fájdalmak, amely találkozom. Tehát amikor elkezdődik a számon, hogy tízszer voltunk az egyiknek a rokonságánál, az enyém meg egyszer sem voltunk. Szóval ez a, egyiket leírjuk, a másikat meg. Csak azok léteznek. Nagyon nehéz ebbe igazságot tenni, mert nyilván a feleségnek a család, az valamiképpen a gyerekekkel előbbre kerül, mert ez a dolog a természete. Van ebben valami természetes. Csak mi azért nem állt reflektálni erre, hogy igazságosak vagyunk a fölmenünk fele. Vagy testvérek fele. Néha nem is kedveljük egyformán őket. Vagy ezek ebben itt fájdalom tud lenni. Páromnak. Úgyhogy nagyon félisztossá válnak a kapcsolatot. a nemigédi valamelynek a családja akkor is mindegy kötelező minimum. Sok fájdalmat látok itt embereknél. Vagy megjelenik össze a házasságok, vagy nem. Egészen másik jelenik fel aztán az a fájdalom, egy igazságtalanság. Amikor, tehát így mondja, az átkörű betegsége, tehát ilyen formában jelenik ez meg a házasságban. A világi nyereség is az önmagunk mutogatásának a betegsége, azt mondja, hogy már nem lőbb szóljon, az önmagunk mutogatásának a betegsége, hogy arról van szó, hogy a maga gyengeségét úgy akarod eltakarni, hogy kifele elkezdi szívni a párkat. Hogyha a kiváló feleségnek tűnnél föl, szírod hordod a párkat. A világi nyeresség betegsége, az önmagunk mutogatásának a betegsége. A pápa itt arról beszél, amikor a Vatikánon belső dolgot vagy kiszivárogatja a sajtónak, csak hogy ő modernnek tűnt a sajtó keresztül az ő baráti körének. Tehát a házasságban is megvannak ezek, amikor örök ki a másikat kárpól, mások előtt. Fogd el a szádot. Mered így gyilkosa a párodnak. Sokkal több az, hogy ketten vagytok, fölemel, ketten emelkedtek föl, mint a téged emelt, magadat emelt csak föl. Mindenki előtt. Létileg okosabb. Ilyen betegség, most már zárásként, és ilyen kísértések természetesen veszélyt jelentenek minden kereszténynek. Lesújthatnak mind az egyéni, mint közösségi szinten. A Szentlélek az, aki meggyógyíthat bennünket. Ő a harmónia. Mondja Szent Fazul. A Szentlélek tud ezek a betegséget meggyógyítani. Arra kaptunk meghívást, hogy nagy igazságban éljünk, és szeretetben egyé fordjunk. Egy test legyünk. A Szentlélek képesít bennünk arra, hogy igazságban éljünk. Ezt mondja ez a Szentlélekben az elmégyésben. Tehát a betegségnek a felsorolásával abban szeretne segíteni, hogy igazságban éljünk. Ki a saját igazságát lássa, hogy házasságon benne is. Köszönöm szépen!